Sziasztok, ez itt a Kisapám negyedik évada és a második része annak a beszélgetésnek, amit Csobot Adéllal folytatok. Szia, Adél!
Itt újra!
És a múltkori epizódban arról beszélgettünk, hogy hogyan váltál lányból hirtelen asszonnyá, nővé, szülővé, bocsánat, lányból szülővé, nem asszonyá.
Rögtön asszonyá válok, tudod, én az vagyok.
és odaig jutottunk el, hogy miben változik a karriered, az egész életed, most viszont arra vagyok inkább kíváncsi, hogy a második gyereknél mi történt. Mert azt már tudjuk, hogy egy gyerekkel mi van, de hogy mi történik a másodikkal. Szóval, hogy oké, megtudtad, hogy jön egy második, és milyen gondolatok voltak már a várandóság során benned?
Nagyon aktuális a kérdés, ugye, Márko? Miért érdekel ennyire téged?
Érdekel, mint egy...
Igen, azt már tudjuk, hogy milyen egy gyerekkel, hát nem tudtuk, hogy milyen lesz kettővel. És valójában az van, hogy szerintem talán így a sok gyerekes létben szerintem ez a lépcsőfok a legdurvább, amikor az egyből kettő lesz. Tehát szerintem például a kettőből háromra váltás már nem ilyen durva, legalábbis ezt mondják, akik ezt átélték és megtapasztalták. Értem. Viszont az, hogy csak egy vagy kettő, hiszen itt megduplázódik ugye a történet, ez ilyen nagyon-nagyon durva tud lenni, és ezt mi így is éltük meg, kérlek. Tehát, hogy igen, hogy nagyon kemény volt, és én mindig azt mondom, hogy én anyaként, tehát, hogy azt éreztem, hogy amikor az első gyermekemet hordtam a pocakomban és szültem meg, akkor úgy vagy nullán, de még az is lehet, hogy úgy följebb vagy energiaszintben, úgy mindenhogyan, tudod, úgy az egész tested, lelked, szellemed, mindened, és aztán amikor már egy meglévő gyermekkel az oldaladon hordod ki a második gyerekedet, akkor viszont mínuszról kezded. Tehát a mínuszról indulsz, tehát nem tudsz jól lenni, hiszen fáradt vagy, nem alszol, pláne abban az esetben, hogyha mondjuk kevés a korkülönbség. És ugye nálunk is ez volt, hogy a nagyobb gyermekünk, ugye Nátán, ő alig volt több, mint 2 éves, és már meg elkezdette a kisöccse. És ugye emiatt azért ez egy nagyon, tehát hogy te is tudod, ez egy nagyon kemény időszak ott a 2 év körül. Már jár, már fut, már
Duma.
Beszél, Duma. Már folyamatosan ott van, és csacsog, és kérdez, és mondja, és miért folyamatosan jönnek a kérdések. És hogy így teljesen le van szívva az energiád, nem aludtál, jóval türelmetlenebb vagy, mint előtte, és megérkezik egy pici, akivel nulláról kell kezdened az egészet, a csecsemő gondozás, hogy életben tarts egy gyermeket.
Ez már más, ez az életben tartás, mint az első gyereknél volt? Tehát segít valamennyit az, hogy egy gyerek már túlélte?
Hát az biztos, az minden esetben, persze, az abszolút. Tehát az, hogy már ott van, hogy igen, ezt lehet jól csinálni, és itt van, és életvidám és boldog, az megnyugtat, jóval rutinosabban fogod pelenkázni a gyermekedet, és tudod, hogy mihez nyúj. Szóval az biztos, igen. És szerintem a második gyerekek általában így jóval életre valóbbak is emiatt, hogy már van egy, és ők már így, nem tudom, már azért harcolnak, tudod. Már szerintem ott már elkezdődik egy ilyen kis mini rivalizálás. Ez tök érdekes amúgy, hogy ezt is lehet jól meg rosszul csinálni, hogy hogyan készített fel például a gyermekedet arra, hogy megérkezik. Ugye erről is lehet nagyon sok mindent olvasni, hogy lehet ezt jól csinálni.
Ti hogy csináltatok?
Nálunk itt is a kommunikáció segít, tehát hogy nagyon-nagyon korán elkezdtük ezt mondogatni és mesélni, és már egy kapcsolatot kialakítani valahogy kettejük között.
És megértette?
Amúgy megértette, szóval szerintem ő ezt várta. Emlékszem arra, amikor így megérkeztek a kórházba az első látogatásra, szóval ez egy nagyon különleges pont volt, de utána viszont ugye eleve 2 fiam van, utána azért akarva akaratlanul voltak harcok, és vannak a mai napig, és megy a rivalizálás, és szóval, és megy a féltékenykedés, és tudod eleve, szóval meg kell érteni a nagyot is, igazat kell adni a kicsinek is, szóval ez egy szintén egy örök harc, és egy türelemjáték lesz majd, hogy így balancban tarts, mert mindig mindenkinek igaza lesz, és mindig kicsit valamiket jobban meg fogod sajnálni, a kicsit azért, mert kicsi, a nagyot azért, mert miért mondjuk mindig, hogy ő a nagy, és neki kell jóval türelmesednek lennie, szóval ez egy
De De mi a helyzet akkor, hogyha teljesen egyértelmű a szitu? Az egyik kigáncsolja a másikat, és ezért... És
hát akkor viszont tök mindegy a korkülönbség. Hát
akkor nyilván tök mindegy, de akkor te adhatsz igazat?
Adhatsz. Tehát akkor azt szerintem mondod, igen.
Hogy neked van igazad. Ez,
szerintem igen.
Ne csinálj ilyet többet?
Igen, szerintem abszolút. Szóval nyilván az a jó, hogyha ezeket azért így reálisan látja az ember. De figyelj, az van, hogy így beszélgetünk el, és azon kattogok, hogy most ez nagyon nehéz. Tényleg nagyon nehéz. És annyira közhely, de hogy így nem. Tehát ez olyan sokszor elhangzik, akár én, nem tudom, az anyukámmal megbeszélem, a Bencivel megbeszélem, nem tudom, a Bence anyukájával, a babysitterünkkel, hogy úristen, hogy olyan sokféle, sokszínű helyzetet gördít elénk a szülőség, a gyerekeink, hogy nagyon durván fel kell kötnünk a gatyánkat újra és újra, hogy így helytállj benne, hogy tudj jól dönteni, hogy ne érezd azt, hogy most így kudarcot vallottál. Nem? Tehát, hogy ez annyira nagyon nehéz szülőnek lenni.
Egészen elképesztő, és a következő blogban arról foglak kérdezni, hogy honnan jön a tudás, amit aztán a gyakorlatba átültetsz. Ugye itt azt mondtad, hogy a te anyukád, Bence szülei, babysitter, könyveket említettél, hogy ez ilyen puzzle-szerűen tájékozódsz? Tehát van, aki azt mondja, hogy ösztönösen, van, aki azt mondja, hogy 20 000 könyvet elolvasok, van, aki azt mondja, nálad ez honnan? Honnan jön a tudás?
Igen, bár sok mindenkit megemlítettem, és nyilván én nagyon szeretem is azt, hogyha így megosztják velem a véleményüket, vagy a tanácsukat, aztán azt majd én eldöntöm, hogy hogyan hasznosítom, de alapvetően, amit így az anyukám is, meg például a Bence anyuká is tök sokszor említ, amióta a gyerekeim vannak, az mindig az, hogy tökre bírom, hogy én ösztönösen nyomod, és ami tényleg ez van, szóval persze nyilván vannak olyan helyzetek, amikben néha nem jön semmi, és az is rendben van, és akkor olyankor lehet hozzányúlni a külső tanácsokhoz, meg segítségekhez.
Milyen ilyen helyzet volt, amikor mindenképpen kellett valamilyen külső tanács?
Hát például ennél, hogy már két fiunk van, és azért így van harc, és van hiszt is néha, és tudom, hogy ezzel is csínyán kell bánni, mert sokszor azt hiszük, hogy hiszti, miközben nem hiszti, hanem csak egyszerűen az érzelemnek a kivetülése a gyerekből, vagy a nem tudom. Szóval, hogy ez nagyon nehéz, és emiatt azért én szeretek segítséget kérni, akár egy pszichológustól, akár a könyvektől, igen, szerintem ez jó, akár az édesanyámtól.
De ilyenkor, amikor segítséget kérsz, ilyenkor neked kell megváltozni, tehát neked kell egy új stratégiát abszolút alkalmazni, neked kell onnantól kezdve mindig máshogyan kezelni ezeket a
ez
helyzeteket, mint ahogy addig kezelted, és ez egy roppant nehéz feladat.
Nagyon, hát persze. Nagyon, nagyon nehéz, igen. Igen, szóval, hogy ilyenkor, de alapjáraton viszont eléggé tényleg így ösztönösen működöm. Én szeretek arra hallgatni, mert azt vallom, hogy én mindig azt mondom, hogy ha rosszul is cselekszem néha, vagy rosszul is döntök bizonyos helyzetekben a gyerekeimmel kapcsolatban, egyetlen egy dolog viszont nem vehető el tőlem, és az, hogy mindent a legnagyobb szeretettel és jó indulatból próbálok dönteni, és az ő érdekeiket előtérbe helyezve próbálok jól dönteni, és ezért gondolom azt, hogy ha bár hibázunk is néha, vagy rosszul is döntünk, de közben meg mégsem tudunk akkorát hibázni, és ez amiatt van, mert hogy igazából én ezt tényleg szeretettel teszem, és azért, hogy neki jó legyen. Szóval érted, hogy mire akar, mire, és ez
abszolút
nem egy ilyen
mentség,
vagy ez nem egy felmentése a rossz döntéseknek így a szülőknél, hanem így mindig úgy vagyok vele, hogy ha jó indulatból teszem, akkor lehet, hogy hibáztam, de hogy annyira csak nem tudtam nagyon-nagyon nagyot hibázni, hogy ez mondjuk ne legyen megbocsátható. Szóval igen, szóval ez egy ilyen tök nehéz dolog, de igen, ezzel azért úgy néha úgy szeretem magam megnyugtatni.
És hogy boldogulsz a fiúkkal? Te bele tudsz csöppenni ebbe a fiús világba? Tehát ők azért...
Kénytelen vagyok, Márko. Kénytelen vagyok bele csöppenni. Hát sokszor érzem azt, hogy úristen, azért ez a tömény mennyiségű férfi energiával azért így nagyon kemény megküzdenem rá, és én egy nagyon nőies nőcinek gondolom magam, aki így szívesen befonnál néha a gyerekei haját, tudod, vagy kis csatot rakna bele, de próbálom tartani a tempót és a lépést, de közben meg nem akarom mindenáron, mert van hál' Istennek egy fantasztikus apukájuk, akivel meg nagyon sok pasis és férfias és fiús dolgot lehet csinálni, és én ezt előszeretettel szeretem amúgy átadni ezeket a feladatokat. Tehát, hogy tök jó, hogy ők így, mert hogy a Bence meg ilyen, aki ezeket nagyon élvezi, és szereti, hogy ő lehet a férfi, a fiai életében, és ezt nem is szeretem elvenni, amennyire meg tőlem telik, annyira meg próbálok egy fiús anyuka lenni.
Azt mondja egy barátom, az én családommal rajtam kívül csak nők vannak, de még a macskám is nőstény, és hogy beszélgettünk egy barátommal, akinek viszont három fiúgyereke van, és mondtam, hogy mekkora férfi vagyok, hogy az én férfi energiám van egyedül ebben az egész női csokorban, a női koszorú közepén egy ilyen nagy gyertyaként.
Igen.
Egy ilyen férfi, és akkor azt mondja, hogy az lehet, de nálunk pedig nagyon sok férfi van, négy férfi van a családban, és én vagyok a legerősebb. És ez egy abszolút nagyon jó stratégiai meglátás, hogy akkor a férfiak, tehát akkor nálatok a Bence a legerősebb férfi, ő ugye eleve a többségnek a főnöke.
Hát igen.
Van olyan, hogy úgy érzed, hogy a tesztoszteron elnyomja kicsit az Adélt?
Igen, de szerintem ez nincs baj. Szerintem ez normális. Ez inkább helyzetfüggő, tudod, hogy éppen miről van szó, és éppen kell-e az a férfias határozottság, ami benne van, és mondjuk bennem meg másként van az a határozottság. Úgyhogy igen, hagyom. De ezért mondtam, ez tök jó, hogy ezt mondtam, hogy ilyen előszeretettel hagyom néha, hogy hadd döntsön ő, hadd mondja ő el, mert egész másként figyelnek rá. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé rám.
Abszolút,
hanem hogy tudod, tehát, hogy mindenkinek megvan a hely, meg az eszköztára, hogy hogyan kell a gyerekeket kezelni.
Hat és négy évesek a gyerekeid, akkor ők már kijöttek a dackorszakból, már a kicsi is, legalábbis lassan véget ér. lassan véget ér. Azt te hogy élted meg? Azt hogy lehet? Én csak most kezdem el tapasztalni, hogy milyen egy ilyen dackorszak, vagy ez a terrible two, ahogy az angol mondja, ami talán egy kicsit elfogadhatóbb leírása. De hogy mi tehát a józan eszedet hívod ilyenkor segítségül, a türelmedet, tehát hogyan veszed fel a harcot a dackorszakon?
Annyi minden történt azóta, meg történik folyamatosan, hogy én már azt sem tudom, hogy akkor mit csináltam. Tényleg, őszintén mondom, hogy oldottam meg. Én néha azt érzem, hogy ez a mai napig tart, mi ebből ki sem léptünk, mi ezt így át sem vészeltük, hanem ez egy ilyen lassan elhúzódó, sokáig elhúzódó időszak, de tényleg, szóval, hogy nem tudom, tényleg olyan dacosak a gyerekeim, hát szóval kemények, nagyon kemény diók, nagyon-nagyon meg kell küzdeni néha dolgokért, amiből úgy néha bele is lehet fáradni. Nem tudom, hogy honnan.
Jó,
nem
akkor
tudom, hogy honnan szedtem elő. Ez akkor... őszinte válasz, mert nem tudok ennél
ez egyébként tényleg ilyen.
Megfejtősebb lenni.
Mert ha most megkérdezett tőlem, hogy egy nagyon pici babával mit kell csinálni, akkor azt tudom mondani, hogy nem is emlékszem.
Fogalmam
és ugye, amikor a szüleinktől kérdezünk valamit, és azt mondják, bődületes baromságokat tudnak mondani. Á, hát ilyenkor ti 6-7 órát aludtatok napközben, meg hülyeségeket, mert ugyanígy elmosódnak a határok. Hát olyan gyorsan változik minden egy ilyen pici babánál, akár a napi alvásokat nézzük. Ez háromszor alszik, aztán kétszer alszik, aztán egyszer alszik. És erre már ilyen időtávlat, már csak 1-2 év távlatából sem emlékszik az ember.
Igen. Igen, ezek intenzív évek, tehát, hogy tényleg napról napra fejlődik, csinál valamit, pláne az elején, tudod, amikor jár, fut, mászik, úristen, már a falon van, még beszél is, te jóisten, még vicces is, Jézusom, humoros a gyerekem, tehát, hogy annyi minden történik, hogy így már összemosódik minden, és tényleg nem tudom. Én azt se tudom meg, hogy mi történt velem tegnap. Komolyan nem tudom. Vagy hogy így hol voltunk, vagy volt a programozás, vagy nem volt program. Nem vágom. Egyszerűen nagyon kemény, iszonyú koncentrációt igényel, amiben így elfáradsz. És persze tudod, meg előjön, elő fog jönni, minden előjön. De most újra kéne kezdeni egy kisbabával, akkor ott lenne a fejedben, és azonnal a passzívból aktívba kerül.
Emlékszem, hogy az ember csomó mindent meg tud kérdezni a pici babával, de azt nem, hogy hogyan tartom egy kézben, és közben hogyan fürdetem a másik kézzel, hogy hogyan nem töröm össze az alkarját, ahogy ráerőszakolok egy buddy-t, és ezeket, amíg az ember kitapasztalja. De most már menne, tehát most már nem ölném meg a hajós azt mondja, hogy és ilyenkor már nem állsz meg egy autóút során 4 percenként pánikszerűen kikerekedett szemekkel hátrafordulva, hogy lélegzel még a gyerekülésben.
Ez tehát, így hogy van, ez... vagy hogyha leesik, akkor nyugodtan mész tovább, mert tudod, hogy föl kell, és semmi baja nem lesz, és úristen, tényleg hány ilyen szitu lesz, amit eddig egy gyerekkel is nehezen tudtál elképzelni, és így belegondolni, hogy micsoda etetni meg közben, még nem tudom, lábbal berúgni egy fiókot, és kezded el ezt, hogy ott van a kicsi, és ott van mellette a nagy, aki közben már ugye nagyon komoly dumája van, és folyamatosan ő is igényli, hiszen van némi féltékenység is benne, hogy anyuci ne csak a kicsivel foglalkoz, hanem velem is, és megpróbálod, és meg fogod csinálni, és ott leszel mind a kettőnek, és az egyik orra alá fogod dugni a kifestőkönyvet, és közben félkézzel színezgetni, míg a másikat lehet, hogy éppen eteted, aki az etetőszékben ül. Tehát, hogy működik, és megy, és egy ilyen elképzelhetetlen szitúra is azt fogod mondani, hogy ja, simán kisújban kirázom, ne viccel.